Kedves testvérek, ezen a délelőtt, ha már felolvasott ige szakaszból, olvasok fel két verset, a János Evangélium a 9. fejezetének a 2. és 3. versét, majd fönnállva hallgassuk meg. Tehát János Evangéliumának a 9. fejezetének a 2. és a 3. verse így hangzik. És megkérdezték őt, Jézust, a tanítványai ezt mondván: Mester, ki vétkezett, ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Jézus pedig így válaszolt nekik: Sem ez nem vétkezett, sem ennek a szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Eddig olvasom az igét. Testvérek, a húsvét utáni vasárnap az egyházi ünnepkörben a Misericordia Domini vasárnapja, amiről minden évben megemlékezünk, és ugye majdnem mondhatjuk, ez a nyelvtörő kis latin mondás az útmutató szerint úgy állhat előttünk, hogy az Úr szeretetével van tele ez a föld, de ha szó szerint fordítjuk ezt a gondolatot, akkor tulajdonképpen nem másról szól, mint Isten irgalmáról, az Isten irgalmasságáról és kegyelmességéről. Tehát Isten irgalmas, kegyelmes az emberhez. Talán így fordíthatnánk el legfőképpen. És ebben a gondolatban szeretnék erről a felolvasott ige szakaszról is beszélni, hogy mit is jelent az Isten irgalmassága is, az ő kegyelme. Az előbb felolvasott ige szakasz egy jól ismert története a János evangéliumának, amikor Jézus meggyógyít egy vakon született embert, és ezzel kapcsolatban a tanítványok fölteszik azt a kérdést, hogy ki is az, aki vétkezett, ez vagy ennek a szülei. És Jézus azzal válaszol, hogy sem nem ez, sem nem az, hanem azért, hogy Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek. Egy kicsit vizsgáljuk meg ezt a történetet, és nézzük meg, hogy vajon mi volt ennek az egész kérdésnek az alapja, vagy miért is tették fel ezt a kérdést a tanítványok. Évekkel ezelőtt többször jártak nálunk Svájcból testvérek, akik a misszióban dolgoztak, és nagyon sokan Pápua Új-Guineában végeztek szolgálatot, és emlékszem egy testvére, aki elmondta azt, hogy egy konferencián vett részt, és mellé ült egy férfi, egy néger férfi Pápua Új-Guineából is, és mondta azt, hogy hát ő kannibál volt. És akkor elmondta ez az ember, hogy hát ő lehet, hogy nem ült volna olyan nyugodtan mellett a férfi mellett, ha még ez a férfi mindig így élt volna. Na de megváltozott. És emlékszem arra, hogy elmondták akkor ezek a misszionáriusok többször, amikor itt jártak, és amikor bizonyságot tettek arról, hogy milyen nagy munkát kell végezni a benszülöttek között, és itt nem gondolom, hogy lenézően kellene rájuk gondolni, tehát a maguk környezetében ezek az emberek normális emberek voltak, csak a mi európai gondolkodásaink szerint mások, és talán érthetetlenek azok a dolgok, amiket cselekszenek. De amikor oda kerültek és hirdették az evangéliumot, és nagyon sokan megtértek ezek között a közül, az emberek közül elfogadták Jézus megváltójuknak, akkor elmondták, hogy a legnagyobb probléma az volt velük, vagy az volt az életükben, hogy hogyan tudják azokat a régi törzsi megszokott szokásokat levetni, eldobni, amelyek igen erősen tartották őket a markukba, a hagyományok, amelyek, mondhatjuk, hogy évszázadokon, évezredeken keresztül nyilvánvalóan egyértelműen jelen voltak az ő társadalmukban, és amelyek nagyon sok dologban ellentétesek voltak a krisztusi törvénnyel, mondjuk már az is, hogy valaki ugye kannibalizmussal él, hát nem gondolom, hogy ez egy krisztusi cselekedet, sőt, hát emberként is elítélendő ez a dolog, de sok olyan dolog volt, amivel le kellett számolni. Persze nem kellett azért megváltozni az öltözködésüknek, bizonyos formákat nyilván az emberek megtartanak a maguk hagyományai szerint, nem kell rögtön európaian élni az embereknek is, mindenben úgy gondolkodni, de vannak alapvető isteni elvek, amelyeket félre kell tenniük az életükben, és azt mondja, hogy ezek voltak azok, amelyek nehezek voltak, mert ezt összeegyeztetni azokkal a előtte megélt dolgokkal, hagyományokkal nem egyszerű feladat. És ezeket elhagyni, ez még szintén nem könnyű feladat. És ez nem egyszerű. És ezt nem csak ők, hanem nagyon sokszor leírták más emberek is, akik a misszióban dolgoztak, de nem is kell messzire menni, nem kell elmenni az embernek azért Pápua-Új-Guineába, vagy bármilyen helyre, hogy ezeket lássa, csak nézzünk körül a magunk életében. Hogy amikor az ember felismeri az Úr akaratát az életében, akkor előbb-utóbb szembe kerül olyan szokásokkal, amelyek eddig olyan természetesek voltak az ember számára, és egy nap csak elkezdenek azon gondolkodni, de hogy összeegyeztethető-e ez az én hitemmel, a Krisztussal való közösségemben, hogy ezt helyesen cselekszem-e, vagy dolgoknak meg kell változni az ember életében. És mondom, nem bűnökről beszélek csupán, hanem olyan, mondhatjuk, társadalmi szokásokra, ami olyan egyértelmű volt. Nemrég újra olvasgattam egy könyvet, ami a rabszolga felszabadítással kapcsolatos dolgokat írja le, és hát ebben olvastam azt, hogy abban az időben, ugye a 17.-18. században, még a 19. században is mondhatjuk azt, hogy olyan természetes volt, és elfogadott, hogy rabszolgák legyenek. Tehát az olyan természetes volt, hogy egy keresztény ember is simán tartott rabszolgákat, dolgoztatta őket, kizsákmányolta őket, és senki nem látott ebben semmilyen különleges dolgot. Pedig a krisztusi gondolkodással ellentétes. De ezek a társadalmi elgondolások, vagy a társadalomban megszokott dolgok, azok olyan természetesek voltak az ember életében. És ezeket a dolgokat letenni, és ezek ellen fordulni nem könnyű feladat. És ugyanez volt Jézus korában is. Jézus is nagyon sok olyan dologgal küzdködött a tanítványok életében, amelyben szerette volna az ő egész életszemléletüket megváltoztatni, mert ők is csak a kor emberei voltak. Ők is ugyanabban a milliében nőttek föl, mondhatjuk azt, hogy gyerekkoruktól kezdve egy bizonyos kultúrában éltek, bizonyos hagyományokat követtek, és hát Jézus szembe találkozott ezekkel a dolgokkal, és nem emlékezünk, csak éppen ezzel kapcsolatban mondta azt a Máté 5-ben, hogy hát megmondatott a régieknek. Én viszont egészen mást mondok. Testvérek, a megszokások, a beidegződések, én azt hiszem, hogy az ember életében és a hívő ember életében, a megtért hívő ember életében komoly gondokat okoznak. Mert nehéz már megszokott dolgokat félretenni. Nehéz már változni. Szokták is mondani azt a gondolatot, vagy azt a példát, hogy hát a fiatal fát, azt még könnyű mozgatni, azt még a szél is ide-oda fújja, és nem törik el. Na de amikor egy meggyökeresedett, egy megnőtt fa van, hát az már nem tud úgy idomulni a szelekhez, az sokkal könnyebben eltörik. Vagy ugye szokták a másik példát mondani, hogy a idős fát már nem lehet átültetni. A fiatal fa az még képes a változásra, képes arra, hogy átéljen bizonyos ilyen dolgokat, de hát az ember már nehezen tud megváltozni. És ahogy halad az ember az ő saját korában, akkor azt kell látni, hogy sokkal nehezebb dolgokat megváltoztatni. Pedig tudjuk nagyon jól a reformátoroktól, hogy az egyházat mindig reformálni kell. Az életünket mindig újra kell gondolni, mindig vissza kell térni, mindig meg kell vizsgálni magunkat, hogy helyes-e az az út, amin járunk. És erre is igaz az, amit a Szentírás mond, hogy az, ami jó, megtartsátok, megvizsgálva az életünket, megvizsgálva a mi gondolkodásunkat, a mi cselekedeteink, és ami jó, ami hasznos, amire azt mondjuk, hogy ez megállja a helyét az ige fényében, azt tartsuk meg. De azt mondja, hogy ami gonosznak látszik, amelyről nyilvánvalóan kiderül, hogy helytelen gondolkodásmód, vagy helytelen cselekedet, azt pedig kerüljük el és őrizkedjük, ahogy ezt Pál is mondja. Jézus, amikor arról beszél, hogy megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom, akkor nem arról szól, hogy nem arról beszél, hogy mindent meg kell szüntetni, ami régi. Ugye, amíg fiatal az ember, addig úgy gondolja, hogy amit az elődök csináltak, az mind rossz. És úgy gondolkodunk, hogy hát valami újat kell, mert ami van, az már meggyökerezett, annak már semmi haszna nincs, csináljunk valami újat. És mindig ez szokott előjönni a fiataloknál, hogy dobjunk ki mindent, ami régi. De az Úr Jézus nem erről beszél. Nem azt mondja, hogy dobjuk ki a régi szokásokat, hanem arról beszél, hogy felül kell vizsgálni ezeket a dolgokat a mi életünkben. Nem kell mindent kidobni, nem kell mindenre azt gondolni, hogy ez mind rossz, hanem újra átgondolni az ige fényében, hogy hogyan éljük mi a mi életünket. És egy nagyon kedves ige, amit valamikor évekkel ezelőtt olvastam, hát a megtérésem után, ami nagyon megragadott engem az isteni élettel, akár a gyülekezeti élettel kapcsolatban, amit Pál apostol a korintusiaknak mond az ő levelének a 14. fejezetének a végén, amikor azt mondja, hogy minden ékesen és szép renddel legyen. Minden ékesen. Tehát, hogy úgy kell élni az életünket, hogy ez mind ékesen, szép renddel legyen. Tehát, ami takaros. Tegnap biciklire szálltunk itt a gyerekekkel, amikor nem esett az eső, és kicsit kimozdultunk, és mentünk végig Tokaj felé, és éppen mondtam a feleségemnek, mert néztük ott az udvarakat, hogy olyan szép takaros rendben voltak a kiskertek. Szépen ágyások elkészítve, minden kigerebézve, sehol nem volt tudva, és akkor mondtam, hogy olyan jó ránézni. biztos, hogy megcsinálni sokkal nehezebb, de ugye az ember ránézett, és rögtön az a kép jutott eszembe, amit régen falun mindig kiraktak a házak falára, hogy tiszta udvar, rendes ház. Nem tudom, hogy van még ilyen mozgalom, de kiírták, hogy tiszta udvar, rendes. Minden olyan szép, rendben, takarosan van, és ez jó mindenkinek. És erre jó ránézni, ebben jó élni. Tehát, hogy fontos, hogy az embernek az élete így rendben legyen. Tehát visszatérve egy kicsit a történetre, amit felolvastam, itt is azt látjuk, hogy Jézus valahogy rendet akar rakni a tanítványoknak a gondolkodásában. Vannak dolgok, amiket jó lenne, ha elhagynátok. Jézus nagyon sokszor került kapcsolatba, vagy konfliktusba, inkább azt mondanám, a farizeusokkal, az írástudókkal, azért, mert sokszor nagyon mereven értelmeztek dolgokat. És nyilvánvalóan nem lehet mindent a farizeusoknak a rovására felhozni ezen a területen, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy a zsidóság azért maradhatott fent évezredeken keresztül a római és egyéb uralmak alatt, mert ragaszkodtak az ő törvényükhöz, ragaszkodtak az ő hitükhez, ragaszkodtak a Tórához, a Midráshoz, ragaszkodtak az egyéb írásokhoz, amelyeket a Talmudban leírtak. Tehát ezek nagyon fontos részei voltak a zsidó nép megmaradásának, az ő hitüknek, hogy nagyon komolyan ragaszkodtak ezekhez a törvényekhez és ezekhez a szokásokhoz. Hát ezt tették a farizeusok is. És igyekeztek ebben megmaradni. És hát a tanítványok is ugyanebben a millióban nőttek fel, nekik is megtanították, ők is ebben éltek, ők is mentek a zsinagógába, mentek a templomba. Tehát ezeket a szokásokat mind megtartották, de tudjuk az evangéliumokból, hogy ugyanakkor pedig ott volt a vágy a szívükben arra, hogy valami mélyebb, valami sokkal élőbb kapcsolatot alakítsanak ki az Úrral. És ehhez viszont felül kellett vizsgálni sok mindent. És Jézus ebben igyekezett nekik segíteni, megmutatni nekik azt az utat, amelyben felülvizsgálhatják ezeket a régi dolgokat, és ezeket a helyes mederbe terelhessék. És egy ilyen kérdés az, ami ebben a történetben előttünk van, amivel nagyon sokat foglalkoztak a zsidók, de én azt gondolom, hogy nem csak a zsidók és nem csak Izrael népének volt egy nagyon komoly kérdése, amit nehéz lehetett megválaszolni, és voltak ezzel kapcsolatban a népnek a hitvilágában, a gondolkodásában olyan dolgok, amelyekről talán azt mondhatjuk, hogy vannak dolgok, amiket megtarthatunk, de vannak dolgok, amiket újra kell gondolni. És ez a kérdés pedig a szenvedésnek a története, vagy a kérdése, hogy miért is van szenvedés az ember életében? Mi okozza a szenvedést az ember életében? Ezt a kérdést azt hiszem, hogy nem csak egykor a tanítványok tették föl, és nem csak az akkori világban gondolkodtak erről, hanem hát mi is megkérdezzük, hogy miért vannak a világban a szenvedések. Persze mi keresztény emberként elmondhatjuk azt, és tudjuk a globális választ arra, amit talán el is szoktunk mondani. Hát a szenvedés a bűnesetnek a következménye. Az, hogy Isten ellen fordult az ember, azzal, hogy engedetlen lett, hát innentől kezdve jöttek a problémák. Az Édenkertben nem volt szenvedés, nem volt félelem, nem volt annyi minden dolog, ami most itt jelen van a világban. Hát könnyű ezt megmagyarázni, a bűn az oka ennek, hogy van szenvedés ebben a világban. És ezt meg is értjük. Nyilvánvalóan tudjuk, vagy elhisszük, hogy ott az Édenkertben nem volt. És miután az ember engedetlen lett, onnantól jöttek ezek a problémák az emberiség történetében. De a kérdés mégiscsak mindig úgy kerül elő az embernek a gondolkodásában, mert addig, amíg általánosságban beszélünk a szenvedésről, amíg általánosságban beszélünk arról a betegségről, vagy egyéb más dolgokról, addig olyan egyszerű róla beszélni, de mi van, amikor a mi életünkben jön el? Amikor már nem arról beszélünk, hogy hú, a szenvedés, meg ez, meg az, hogy működnek ezek a világban, amikor egyszer csak én kerülök szembe a szenvedéssel, a betegséggel, a nehézséggel, akkor miért van ez? Miért történik? Nem tesszük fel? Mindig föltesszük a kérdést, és hányan mondják, hogy Isten miért ver engem? És igen, így szokták föltenni, nem lehetne az embernek sokkal finomabban megfogalmazni, de hány embernek a gondolatában jön elő a szenvedés vagy a próbatétel kapcsán, hogy miért ver engem Isten, vagy miért engedi meg az életemben a betegséget, a fájdalmat, a terhet, miért van erre szükség? Ja, tudom, hogy a bűn, de én miért kapom ezt? Vagy az én életemben miért vannak ezek a dolgok? És nagyon érdekes az a az emberi reakció a betegséggel, a gonddal kapcsolatban, ami előjön, hogy a bűnnek a következménye, valamit elkövettem. Valami történt azért, vajon mit csináltam rosszul azért, hogy ez történt az én életemben is. És ez a gondolkodásmód, ez ugyanúgy jelentkezett akkor a zsidók körében, jelentkezett előtte és utána is, és ma is, hogy valaki a bűnei miatt talál, vagy történik az életében ilyen nehézség. Emlékezzünk csak a Jób könyvére, amikor Jób ott ül a nagy nyomorúságában, hamut szórva a fejére, és jönnek a barátok. És a barátok elkezdik mondani nekik, hogy vajon nem elkövettél-e valamit az Isten ellen? Vajon nem azért történtek-e dolgok? Vajon vizsgáld már meg az életedet, hogy mi is az, amit te tettél? Ugye? Valami történik, és rögtön jön erre a reakció az emberi gondolkodásban, hogy hát biztos valamit elkövettél, amiért Isten téged ilyen teherrel, ilyen nehézséggel sújt. És ez nem egy egyéni fehér folt a történelem folyamán, hogy ezek az emberek így gondolkoztak, hanem így gondolkoztak általában az emberek, és gondolkoznak ma is ezekről a dolgokról, hogy valamit biztos elkövettem. És nézzük csak, történik itt valami, ebben az esetben látnak egy embert, aki születésétől fogva vak volt, és a rögtön a tanítványok fel is teszik a kérdést, hogy vajon ő vétkezett, vagy annak a szülei, hogy ő így született. Mi az oka annak, hogy ő ilyen helyzetbe került? Mi az oka annak, hogy én vagy más ilyen helyzetbe kerül? Mi az oka annak, hogy egyáltalán van szenvedés az életünkben? Ő vétkezett? Igen, azt gondolom, hogy nem áll messze a Szentírás gondolatától, hogy a bűnnek van büntetése. És olvasunk olyan történeteket is, amelyek épp arról szólnak, hogy Isten azért büntette meg a népét, azért büntetett meg embereket, mert nem úgy cselekedtek, ahogy ez kellett volna. Gondoljunk csak Mirjámra, aki ellene fordult Mózes ellen, és azt mondja Isten igény, poklos lett a keze. Ez egy büntetés volt, és nyilvánvalóan az ember fölteszi azt a kérdést, hogy vajon nem követtem el valamit, hogy ez történt az én életemben? Vagy ugye ebben a történetben egy nagyon komoly kérdés, hogy ő, vagy talán a szülei vétkeztek? Mert ez is egy kérdés, mert ez is igaz, a Biblia szerint le lehet vezetni azt, hogy hogy olvassuk is az Ószövetségben, az atyák ették az egrest, és a fiaknak vásott bele a foguk. És ez sem sincs távol tulajdonképpen az isteni gondolkodástól, mert arról beszél az ige, hogy ezer íziglen megáldom azokat, akik engem áldanak, de akik engedetlenek, az harmad íziglen megtapasztalják annak a nyomorúságát. És emlékezzünk csak az Izrael történetére, hogy éppen a nehézségek vagy a fogságok, azok mindig egy nemzedéknek a bűnei miatt, vagy talán egy-két nemzedéknek a bűnei miatt történtek, és kik voltak azok, akik ennek a nyomorúságát megették? Hát azok, akik leszármazottak voltak. Akik eljutottak ugye Egyiptomba, és azt látjuk, hogy milyen hosszú ideig kínlódtak, és milyen sok ideig kellett a nehézséget elviselniük. Igen, és a mi elrontott életünk, ha elrontottuk, ez kihatással van a gyermekeink életére is. Tehát igaz ez a dolog. De nagyon érdekes, hogy Jézus éppen ennek a vakon született embernek a történetén keresztül akar bennünket, vagy a gondolkodásunkat helyre tenni. Mert hát egyrészt ő nem vétkezhetett, mert ő már így született. A szülei talán vétkezhettek, de Jézus nagyon egyértelműen mondta, hogy nem ő vétkezett, sem ennek a szülei nem vétkeztek. Mert azt mondja, hogy egészen más Istennek ezzel a terve. És ez pedig az, hogy Isten dolgai, munkái, vagy mondhatjuk azt, hogy Isten irgalma és kegyelme nyilvánvalóvá legyen. Igen. Hogy Isten ezeken a fájdalmakon, ezeken a nehézségeken keresztül akar valamit elvégezni az embernek az életében. És ilyen alapon mondhatjuk azt, hogy nem kell félni ezektől a megpróbáltatásoktól, mert valami haszna van ennek az ember életében. Gondoljunk a tékozló fiúra, aki nyilvánvalóan elment messzire, de ez használta fel Isten arra, hogy az atyával való közösséget rendbe hozza. Hogy egy mély kapcsolat legyen. Reggel éppen, vagy az imaórán beszéltünk Saulnak a megtérésével kapcsolatban, amikor elküldte Ananiást Saulhoz, és azt mondta, hogy ő imádkozik. Soha nem tapasztalta volna meg az Istennel való kapcsolatnak a mélységét Saulus, vagyis későbbi Pál apostol, hogyha nem történik meg az életében az út, és ahol találkozott a megváltóval. Nem látott 3 nap és 3 éjszaka, bőtölt, imádkozott, egy olyan kapcsolatra került Istennel, amit előtte soha nem tapasztalt meg. Ugye ma az egyik ige az volt az útmutatóban, hogy Isten úgy beszélt Mózessel, mint ahogy az ember beszél a barátjával. Tehát egy olyan szoros közösségről beszél, egy olyan kapcsolatról beszél, amit szeretne Isten kialakítani bennünk. Hát igen, ezek a fájdalmas dolgok segítenek bennünket abban, hogy visszataláljunk Istenhez, hogy tudjunk vele beszélgetni, és ne egy felületes találkozásunk legyen minden nap Istennel, hogy elmondjuk a mi dolgainkat. Említettem reggel, hogy találkoztam egy ismerősömmel, akivel az úton találkoztunk, és jött velem szembe, szevasz, hogy vagytok? És mire az ember mondott volna egy gondolatot, hogy hát éppen így vagyunk, vagy úgy vagyunk már, na, szia, akkor megyek. Ennyi volt. Hát valami ilyesmi sokszor az Istennel való kapcsolatunk, hogy hogy vagytok, és már megyünk is. Na hát ezt akarja Isten egy kicsit mélyíteni. És lehet, hogy erre szükség van arra, hogy az ember egy kicsit megálljon. Kivétkezett. Nem ennek, nem ez, nem ennek a szülei. És még az is benne van, hogy lehet, hogy vétkeztek, de nem ez a kérdés, hanem az, hogy Isten mit akar ebből kihozni. Hogy az ő irgalmát akarja megmutatni nekünk. De ugyanakkor pedig ebben a történetben benne van az, hogy az Úr Jézus szeretné az emberi fejekben, a tanítványok fejében rendet rakni. Szeretne rendet rakni, és minden olyan dolgot kiűzni belőle, amely egy helytelen gondolkodásmódra mutat. Mert mit olvasunk itt? Arról olvasunk, hogy Jézus azt mondja, hogy sem nem ez, sem nem az, hanem hogy Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek, az ő irgalma nyilvánvalóvá legyen, és mit tesz? És akkor elkezd sarat csinálni. Persze a kérdés az, hogy miért így csinálta, nem mondhatnám, hogy egy olyan dolog, amire én vágynék a gyógyításommal kapcsolatban, de nem ez a kérdés, hanem az, amit Isten, vagyis hát Jézus maga elkezdett tenni érte. Tehát lehet arról beszélni, hogy te ezért kerültél ebbe a helyzetbe, mert bűnös vagy. Nézzük csak meg a zsidó gondolkodás szerint, sokszor tényleg ez volt, és a mai gondolkodás szerint, hát edd meg, amit főztél, barátom. Ha így tetted, akkor ennek a következményeit majd te fogod a magad életében megtapasztalni. Erről szól többek között, ugye, amikor a irgalmas samaritánus történetében a pap meg a lévita kikerülte ezt az embert. Nem csak azért kerülte ki, mert ugye nem volt eléggé emberséges ez a két ember, hanem az, hogy ó, hát ki tudja, hogy miért került ő ide. Ugye, lehet, hogy vétkezett, ez nem az én dolgom. Az Úr pedig azt mondja, hogy Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek. Ebben a helyzetben, ebben a nyomorúságban Isten elkezd munkálkodni. Az Úr Jézus rögtön elkezd munkálkodni. Hogyan oldjuk meg ezt a problémát? Hogyan tudjuk őt továbbvinni? Hogyan tudjuk őt bátorítani? Ez az irgalom. És az irgalmi samaritánusban nem véletlenül, hogy az irgalmas szó benne van. Az irgalmas szamaritánus. Azért, mert ő rögtön elkezdett tenni valamit. És Isten rögtön elkezd tenni valamit, ha az ember ilyen helyzetbe kerül. Jézus abban a pillanatban arra gondolt, hogy mit tehetek érte, és azért kezdett, mondhatta volna, hogy gyógyulj meg. Biztos vagyok benne, ha ráteszi a kezét, akkor ugyanúgy meggyógyult volna, de ezt mutatta, hogy tegyetek valamit érte. Mert az Atya munkálkodik, és nektek is munkálkodni kell. Tehát ez az irgalom. Nem ez, és nem is az az oka ennek, hanem Isten azt akarja, hogy az ő irgalma nyilvánvalóvá legyen. Nem elítélni kell, nem félrehúzódni tőle, nem a fejére olvasni a bűneit, mint ahogy Isten sem teszi ezt, és nem tette a tékozló fiúval sem az Atya, hogy én megmondtam, fiam, én hányszor elmondtam ezt neked, hanem várja haza, hogy tette érte valamit. Vannak, amikor nem tudunk más tenni, csak imádkozni, de tesszük. Az Atya minden nap imádkozott, más nem tudott. Elengedni el kellett neki, elengedte, de nem hagyta magára, és várta haza. Tehát ez a mi dolgunk. Nem ez, nem az. Nem az a kérdés, hogy miért került. És hogyha a bűnei miatt került oda, az sem kérdés, mert nem ez a fontos, hanem az, hogy Istennek az a célja, az a vágya, hogy ebből a gyomorult helyzetből bármiért került oda. ebből a helyzetből kijöjjön, és ez az ő javára legyen. Ezt akarja az Úr megtanítani velünk. Ma is vannak beidegződések. Ma is hordozzuk magunkkal a társadalomnak mindenféle gondolkodásmódját, és megyünk abba az irányba, amibe megy a világ. Ha ők így gondolkodnak, akkor bennünket is megpróbálnak ugyanabba az irányba vinni. És ez mindig van. Minden egyes korszakban megfigyelhető, hogy mindig vannak jelszavak, amiket elmondanak, és próbálják az embert abba az irányba vinni, de nekünk nem ebbe az irányba kell menni, hanem abba az irányba, amiről az Úr Jézus beszél. Megvált kell változni. És egyedül csak az ő szava, az ő szeretete és az irgalma kell, hogy motiváljon bennünket, mert ő is irgalmas hozzánk. Tehát az Isten irgalmával van tele ez a föld. Az Isten irgalma van jelen ebben a földben, és ezt olyan jó lenne meglátni. És amilyen módon irgalmas hozzánk az Isten, olyan irgalommal kell nekünk is fordulni másokhoz. Nem az a kérdés, hogy elrontott-e valamit, nem az a kérdés, hogy bűnt követett el, hanem az a kérdés, hogy szüksége van-e az irgalomra. Az Úr Jézus erről beszél. És Isten hatalma, Isten nagysága, Isten szeretete így lett nyilvánvaló ennek az embernek az életében. Hát én azt kívánom, hogy Isten formálja át a mi gondolkodásunkat. Legyünk olyanok, mint a mi megváltunk. Gondolkozzunk így. Én tudom, hogy nem könnyű ez. És nagyon sok ez ellen küzdő áramlattal, gondolkodásmóddal kell megküzdenünk. De Jézus nem véletlenül mondta a tanítványoknak, hogy megmondatott a régieknek, de én az isteni parancsolat szerint, az isteni elvek szerint, az isteni irgalom és a kegyelem szerint munkálkodok. Hát ti is e szerint munkálkodjatok, mert boldogok az irgalmasak, emlékezzünk csak, mert ők azok, akik irgalmasságot nyernek. Hát kívánom azt, hogy Isten formálja a mi gondolkodásunkat, a mi látásunkat, hogy Isten egyrészt megtapasztaljuk mi is az isteni irgalmat, és tudjunk ugyanazzal az irgalommal élni ebben a világban. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.